Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A mai délelőtt Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasok fel néhány verset, a 15. fejezetnek az első 4 versét hallgassuk meg, majd fönnállva. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 15. fejezetnek az első 4 verse így hangzik. Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem, mint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásait hullottak reám. Mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, erre a hétre az útmutatónk egy nagyon jól ismert igét állított elénk, a Galata levél 6. fejezetének a 2. versét, amelyet mindannyian jól ismerjük. Pál azt mondja a galatáknak, és nem csak a galatáknak, hogy nem csak a galáciabeli gyülekezetnek, hanem nekünk is, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Egymás terhét hordozzátok. Ez a gondolat áll előttünk erre a hétre, és erről a gondolatról szeretnék ma beszélni, és ezt szeretném a testvéreknek a szívére helyezni. Egymás terhét hordozzátok. Olyan jól ismerjük, és annyiféle módon megjelenik ez a Szentírásban, nem csak az Új Szövetségben, amit tulajdonképpen Jézus is elénk állít, és amit fontosnak tart elmondani a tanítványoknak, hanem ugyanezeket a gondolatokat adja át az Ószövetség emberének is már annak idején a törvényben az Úr, amikor olyan világosan mondja azt, hogy nem csak Istent kell dicsérnünk, és nem csak őt kell szeretnünk, hanem szeretnünk kell a mi fele barátainkat, ne kívánjuk a mi fele barátunk házát, és semmiét, ami a mi fele barátunké. Tehát két részből áll az isteni parancsolat, egyrészt abból a részből, amit az Isten felé való szeretetben mutatkozik meg, másik része a 10 parancsolatnak az, amit az emberek iránt való szeretetben láthatunk, és amit meg kell cselekednünk, és meg kell valósítanunk, vagyis, hogy fontos látni nem csak a magunk életét, hanem a mellettünk lévő embernek az életét is. Tartozunk mi, ahogy itt Pál a rómaiaknak mondja, erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk. Ugyanazok a gondolatok, csak egy kicsit tovább megy az apostol. Míg a galatáknak azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, és valahogy érzi az ember, hogy ott a gyülekezetről szól, a testvérekről szól, egymás terhének a hordozásáról szól, és arról beszél, hogy fontos egymásnak a segítése, a másik embernek a gondjainak a felvétele. Azt gondolom, hogy nyilvánvaló ez egy gyülekezet életében, vagy legalábbis nyilvánvalóvá kéne lenni, hogy nem csak önmagunkkal törődünk, nem csak a mi lelkünkkel törődünk, nem csak azzal, hogy mi hogyan haladunk előre, hanem észre kéne vennünk a mi fele barátunkat, észre kéne venni a testvéreinket, hogy milyen gondjaik és terheik vannak, és velük is törődni, erről beszél az ige, de mindig ott van a kérdés, ami aztán itt választ is amire itt választ is kaphatunk a római levélben, amikor azt mondja, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Na hát akkor itt abba is hagyhatnánk az ige hirdetést, és azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, hogy ez az ige kinek szól, mert hát ki érzi itt magát olyannak, amit itt az apostol mond, hogy én, aki az erős vagyok. Én, aki mindenki számára mindig készen állok, engem mindig hívhattok, engem éjszaka is fölcsörgethettek, sőt, ha éjszaka kell menni, én fölkapom magam, és már megyek, és mindent félreteszek azért, hogy másoknak segítsek, tartozunk mi erősek. Hát mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy annyi teher van rajtunk. Sokszor nem bírjuk a saját terheinket sem hordozni, sokszor a magunk lelki nyavajáinkon sem tudunk túljutni, és amikor jönnek hozzánk testvérek, hogy hát meghallgassuk őket, akkor magunkban, ha egy kicsit jó neveltek vagyunk, akkor magunkban gondolkodjuk, hogy na, nem baj, meghallgatlak, de hát ugye a hátam közepesen kívánja most éppen ma ezt a beszélgetést, de hát meghallgatlak, rosszabb esetben pedig ki is mondjuk, hogy ne haragudj, most nem akarok ezzel foglalkozni, van nekem elég bajom. Tehát, hogy sokszor érezzük ezt is, Pál meg azt mondja, hogy tartozunk mi erősek, akik az erőtlenek erőtlenségeit hordozunk. Hát kik is ezek az erősek? Kik itt a gyülekezetben azok, akik erősek? Nézzünk egymásra, kit gondolunk mi erőseknek, nem kell hátrafordulni, és nem kell ezen, csak úgy magunkban mindig teszünk egy ilyen gondolatot, és húzunk egy vonalat, na kik is azok, akik a gyülekezet terheit hordozzák, és talán magunkban még ki is mondjuk, hogy hát igen, de nekik könnyű. Ők nekik könnyű. Emlékszem arra, hogy valaki egyszer mondta azt, még köztünk volt Barzó Pali bácsi, és egyszer valaki mondta, hogy hát Pali bácsi mindenütt ott van, Pali bácsi mindenben segít, és még valaki mondta, hogy hát igen, mert hát szegényeknek nincs gyereke, nekik könnyű, de hát nekünk, akiknek gyermekeink vannak, hát nekik van erre energiájuk is idejük, de hát nekünk más dolgunk van. Persze, elgondolhatjuk azt, hogy kik az erősek, és ki az, akire rátelhelnénk még dolgokat, akár a gyülekezeti munkában, vagy akár a másik embernek a segítésében, amiről itt az Úr Jézus, vagy az apostol beszél, és amit az Úr Jézus is elénk állít az ő szavaiban, mi úgy el tudnánk képzelni, hogy kik azok. De hadd hívjam segítségül azt a gondolatot, amit reggel az imaórán olvastam föl, amikor is arról olvasunk, ott a Máté evangélium a 10. fejezetében, hogy Jézus mennyei erővel felhatalmazta a tanítványokat, 12 apostolt kiküldte, még le is írja, hogy kik voltak ezek a 12, és megparancsolta nekik, hogy menjenek el, elmenve prédikáljanak, betegeket gyógyítsanak, poklosokat tisztítsanak, halottakat támaszanak fel, ördögöket üzzenek, ingyen vettétek és ingyen adjátok. Aztán tovább is van a történet, de itt szeretném felhívni a figyelmet, a tanítványokat küldte el az Úr Jézus, és azt mondja, hogy felhatalmazva őket mennyei erővel. Itt is kihúzhatnánk magunkat, persze a tanítványokat, a 12-t, de nem én vagyok az, valaki más. De beszél a Szentírás arról is, hogy Jézus nem csak a 12 tanítvány küldte el, hanem elküldött 70 tanítványt. És ugyanezzel a küldés, ezekkel a szavakkal küldte el, hogy hatalmat adott nekik arra, hogy menjenek el, és szintén azért, hogy betegeket gyógyítsanak, hogy mindenféle nyomorúságban lévő embereket bátorítsanak, ingyen vegyétek, ingyen adjátok, és tovább megyhetünk ebben a gondolatmenetben, és azt láthatjuk, hogy Jézus pedig utána kiadta a missziói parancsot, amiben azt mondja, hogy menjetek el széles világra, és ott már nem volt meghatározva, hogy Péter, János, Jakab és a többi tanítvány, hanem tegyétek azt, amit tettek a többiek. Tegyétek azt, amit a tanítványok tettek. Kik az erősek? Azok az erősek, akiket az Úr elküld. Akiket felhatalmaz mennyei erővel, azokat, akik készek arra, hogy az Úrnak szolgáljanak, vagyis akik készek arra, hogy az Úrral járjanak. Mert a hatalom az mindig felelősséggel jár. Azzal, hogy én az Isten gyermekévé válok, nem csak az lesz, hogy de jó, belekerülök egy családba, de jó, hogy én Isten közelségében élhetek, de jó, hogy az áldásaival részesülhetek, ó, olyan csodálatos dolog, hogy Isten szeret, és mint a tékozló fiút átölel, megcsókol, kimosa az én koszos lelkemből, vagy akár megmossa az én ruháimat, kihoz akkor a mélységből, amikor nekem szükségem van rá, és hát ünnepelhetek, mert le van vágva a hízott tulok. A történet, a tékozló fiú történetesen itt áll meg. Mert tovább megy ez a történet, amit mi nem olvasunk, de amely valóság, hogy másnap reggel fölkel ez a fiatalember, és az apával együtt elmegy, és teszi az ő dolgát. Kimegy a szántóföldre, kimegy a bárányokat elrendezni, ez lesz a feladata. Tehát nem úgy van az, hogy belekerülünk egy jóba, Isten áldásaiban részesülünk, reggel fölkelünk, kész a kakaó, csak meg kell ennünk, hanem vannak feladatai az embernek. Ez a feladat, hogy egymás terhét hordozzuk, és hogy mitől van ereje az embernek? Mert hát mindig ez szokott előjönni, hogy hát igen, de hát nekem ehhez nincsen erőm. Én erre már képtelen vagyok. Én már ezt nem tudom megcsinálni. Ez már fölül van minden határon, amit én képes vagyok megtenni. Mindig eszembe jutnak Tibor bácsiék, akik ugye annak idején sok vendéget hívtak, és előttem a mai napig is az a gondolat, vagy az, amit ő mondott, hogy valamikor későn érkeztek haza, vagy későn feküdtek le már, és hát végre elmondták, na végre ennek a napnak is vége van, végre ágyba kerülhetünk, és éppen csak lefeküdtek, és csengettek, és valami külföldi társaság érkezett meg éjszaka, és Tibor bácsi mondta, hogy hát nem valami ilyesmi szóval fejezte ki, vagy ilyen gondolattal, hogy hát nem hiszem, hogy Isten még ezt is megengedi már, és akkor utána mondta, hogy de hát megengedi. És fölkeltek és csinálták, pedig legszívesebben ő is a nyugodt pihenést választotta volna, de hát, hogy még Isten ezt is megengedi, és megengedte. Tartozunk mi erősek. Mi mindig úgy gondoljuk, hogy nekünk erre nincs erőnk, mi ezt nem tudjuk megtenni. Hát válasszon, vagy tegye az, aki éppen erre sokkal inkább erős, vagy talán sokkal jobban tudja ezt tenni. Én erre már képtelen vagyok. Akkor könnyedén lerázhatjuk magunkról ezeket a terheket? Nem. Pál azt is megmondja, hogy mi az, ami erőt ad az embernek. Honnan jön a hatalom erre, hogy mi ezt megkapjuk? És így folytatja, hogy tartozunk mi erősek, akik úgy gondolják, hogy azért nem vagyunk olyan erősek, hogy az erőtlenek terheit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk, és elmondja azt, hogy nézzük csak meg az elődeinket. Krisztus maga is önmagát sem magának kedveskedett, hanem nekünk kedveskedett. Sőt, azt mondja, amelyek régen megírattak, ami tanulságunkra írattak meg, hogy a békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. És ebben benne van minden. Honnan van nekünk erőnk? Hát az írások vigasztalása által. Azok a történetek, amelyeket Isten leíratott. Olyan sokszor, bocsánat a kifejezését, olyan meseszerű történetnek gondoljuk, vagy jobb esetben olyan jó olvasni ezeket a történeteket, ezeknek az embereknek, ugye a hithősöknek az életét. Néha egy kicsit magunkban morgolódunk, hogy hogyan csinálhatták ezt vagy azt, vagy talán egy kicsit időnként elmarasztaljuk, és azt mondjuk, hogy hát azért sok helytelen utat is tettek az emberek, máskor pedig csodáljuk azt, hogy hát hogyan tudtak ezek hitből így dönteni, hogyan mertek ennyire bízni az Úrban, és hogyan juthattak el oda, ahova eljuthattak, de azt mondja Isten igéje, hogy ezeknek az embereknek az életét Isten nekünk példaként állította. Vagyis azt mondja, hogy higgyük el, hogy mi is lehetünk Ábrahámok. Nem abban az értelemben, hogy bennünk is megáldatnak majd a föld minden nemzetségei, de hogy mi is lehetünk Ábrahámok abban az értelemben, hogy merünk bízni az Úrban, merünk elindulni az úton, akkor is, hogyha mi nem érezzük magunkat elég erősnek. És lehetünk más hithősöknek a követői abban, hogy mi is merünk bízni az Isten hatalmában, ahogy ezek az emberek hittek. Persze nem kell azt gondolni, hogy bennük nem voltak kétségek, és hogy amikor elindultak, nem lettek volna félelmek a szívükben, hanem arról van szó, hogy annak ellenére, hogy ők is erőtlennek érezték magukat, de nagyobb volt a bizalmuk az Isten felé, mint az ő kétségeik. És elindultak azon az úton, amit Isten nekik megmutatott. Igen, volt erejük, de nem magukból volt ez az erő. És egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, ugye a másik ember terhének a hordozásában, mert mi leginkább arra szoktunk gondolni ebben, és ma nem szeretnék erről beszélni, hanem egy másik dolgot szeretnék megemlíteni, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy az a másik ember terhének a hordozása, amikor éhes volt, ennem adtam, amikor szomjas volt, innom adtam, amikor beteg volt, meglátogattam, amikor valami terhe volt, akkor ott voltam mellette, de én ma másról szeretnék beszélni. Olyan teherhordozásról, ami nem ezekben nyilvánul meg, hanem egészen másban. És ez pedig a másik ember előtt való járás, vagy útmutatás, vagy mondhatjuk példa, mutatásnak is. Nem csak azzal hordozunk a mások terheit, hogy abban a pillanatban valamit adunk neki, vagy valamit mutatunk neki, hanem abban is, amikor példát állítunk elé. Mert erről beszél itt az ige, hogy hogyan leszünk mi erősek, és hogyan tudunk mi az erőtleneknek az erőtlenségét hordozni úgy, hogy amelyek régen megirattak. Hogyan lesz nekünk erőnk, hogyan tudunk mi győzedelmeskedni, úgy, hogy voltak előttünk emberek, akiknek az élete példa volt. Nem gondolhatjuk, hogy ők jobbak lettek volna, vagy erősebbek nálunknál, mert mi sokszor úgy gondoljuk ezek a hithősök, akiket Isten elénk állított, ezek jobbak voltak, ezek képzettebbek voltak, vagy talán sokkal inkább alkalmasak voltak arra, hogy ilyen nagy dolgokat cselekedjenek. Emlékezzünk csak Gedeonra, nekem a kedvenc szereplőm, ha így mondhatjuk, vagy kedvenc hithősöm az Ószövetségben, aki ugye ott a pajtába behúzódva próbálta menteni a menthetőt, vagy talán a menthetetlent, hogy talán megmarad valami. És akkor jön hozzá az Úr, és mondja neki, hogy az Úr veled erős férfiú, és hát Gedeon, hogy mi az, hogy erős férfiú? Hát, ha én vagyok az erős férfiú, akkor nem tudom, hogy ki a gyenge. Mert ő nem érezte magát erősnek, sőt, a legkisebbnek érezte, a legnyomorultabbnak, a leggyávábbnak mindenki közül, még a búzának a cséplését is bent négy fal között merte megtenni. Hát nem vagyok én erős, nem vagyok én bátor. És mégis az Úr azt mondta, hogy menjél a te erőddel. De valami mégis ezeket az embereket vezette. Ami vezethet bennünket is. Az egyik dolog az, hogy szerették Istent. Ragaszkodtak hozzá. Bíztak benne teljes szívükkel, mert átélték azt, hogy minden erőtlenségük, minden gyengeségük, minden hálátlanságuk ellenére Isten gondoskodott róluk, és szerették. És szerette őket. A másik dolog pedig, hogy nagyobb volt az ő fele barátjaik felé való szeretet is. Mert az, hogy én az én fele barátomat tudom szeretni, vagy a másiknak a terhét föl akarom venni, még akkor is, hogyha én erőtlennek érzem magam, az egyetlen egy dologból tud táplálkozni. És ez pedig az Isten szeretetéből. Mert aki nem tudja szeretni az Istent, aki nem látja az Istennek a szeretetét, és nem tapasztalja meg az ő hűségét, az képtelen arra, hogy önmagán túllásson valakit is. A másik ember iránt való megértés, a másik ember iránt való szeretetnek a táplálója egyedül az isteni szeretet. És az az ember tud erőt nyerni, aki ezt megtapasztalja. Emlékezzünk csak arra, amikor Dávid szembe kerül a hatalmas Góliáttal, és ugye még a testvére is egy kicsit lekezelően mondja azt, hogy ó, öcsém, már megint mutogatni akarod magad. Már megint olyan utakra tévedtél, amely nem neked való. Kicsi is vagy, gyenge is vagy, és egyébként is megint ki akarsz valamivel tűnni. Én nem tudom, hogy milyen volt előtte Dávid. De valamit azért látok. És ez pedig az, hogy talán többször látták Dávidban ezt az elszántságot, hogy Dávid, te kicsi is vagy, gyenge is vagy, a legkisebb is vagy, és mindig ugrándozol, ha így mondhatjuk. Mindig csinálni akarsz valamit, mindig ki akarsz tűnni valamivel. Ezt látták a testvérek, pedig nem ez volt a célja Dávidnak, hanem Dávidnak mindig az volt a célja, hogy hát tegyünk már valamit. Hogy miért ülünk itt, miért van az, hogy mindenki fél, mindenki retteg, mindenki hagyja a másikat, hát egymás terhét hordozzuk, akkor én megyek, ha nincs más, akkor én elmegyek. És most is, amikor elment, látja Izrael seregét, aki közül mindenki retteg, reszket, akik össze vannak törve, mert meg kéne harcolni ezzel a Góliáttal, de ki az a bolond, aki oda megy senki nem mer. Talán a király lenne az, ugye Saul, aki mindenkitől egy fejjel magasabb, na de hát a királyt csak nem küldjük harcba, ki fog elmenni. És akkor jön a kis Dávid, na majd én akkor megküzdök. Hát te pont, nem azért küzdött meg Dávid, mert ő szeretett volna ezzel is kitűnni a többiek közül is. Nem azért, mert azt gondolta, hogy majd ő legyőzi, nem, ő ebben nem bízott. Nagyon világosan mondta, hogy te mindenféle erővel, harci eszközökkel jössz felém, én nekem nincsen más reménységem, csak az Úr. Csak így megyek felé. És mi volt a célja? Nem az, hogy ő magát nagyjá tegye, mint ahogy gondolják sokan, vagy gondolták akkor is, hanem azért, mert érezte azt, hogy ez nem maradhat így. Reményt kell adni a katonáknak. Példát kell nekik mutatni. És nem azzal, hogy ő több, mint a másik, hanem megmutatni az Istennek az erejét. És ebben bízott, ezért indult el Dávid. Mit mond az ige? Mert amelyek régen megírattak, ami tanulságunkra írattak meg, és a békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által legyen nekünk reménységünk. Hát kell ez a reménység. Kellenek ezek a történetek. Kellenek azok az emberek, akik nem a nagy hitük által, hanem az Istenben való bizalmuk által is, azzal a vágyal, hogy talán valamit megmutathatnak az Isten hatalmából, bátorítást kapjanak. Nem azért, mert ők többnek gondolták magukat. Az előbb felolvasott ige szakasz a négy ifjúról, ugye Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel történetéből ugyanezt láthatjuk. Nem csak arról szól ez a történet, hogy bekerült négy ifjú Nabukodonozor királynak az udvarába. Kik voltak ezek az ifjak? A királyi udvarból való, akiknek az volt a feladatuk, hogy vezessék a népüket. Mindig azt gondoljuk, hogy egy előjáró az, annak az a jó, hogy neki minden szabad, neki sokkal több lehetősége van, de nagyobb a felelősség is. Azt mondtam reggel a testvéreknek itt a Máté evangéliuma alapján, amikor azt mondja az ige, hogy Jézus felhatalmazta mennyei erővel a tanítványokat. Ó, milyen jó mennyei erőt kapni Istentől. Milyen jó dolog betegeket gyógyítani. Milyen jó dolog az, hogy ezzel az erővel mi élhetünk és szeretnénk élni. De nem látjuk ennek a felelősségét. Mert ha valamit kapunk Istentől, azzal kapunk felelősséget is. Ezek az ifjak nem csak azt látták, hogy de jó nekik, a többiek mind fogságban vannak, mi meg bekerültünk a jóba. Majdnem mondhatjuk, tejben, vajban füröztenek bennünket, adnak nekünk bőven ételt, a többieknek nem volt ilyen jó dolguk. Bennünket kiemelt Isten ebből a helyzetből. Élhetünk, mint Marci hevesed ezután, jó lesz nekünk. De ők nem ezt látták, hanem azt látták, hogy ezzel Isten nekik felelősséget adott. És megértették azt, hogy ezzel a felelősséggel élni kell. Példáknak kell lenniük, hogy ebben a nehéz helyzetben ők meg tudnak maradni az Isten igéje mellett. Ők meg tudnak maradni az Isten akaratának a teljesítésében. Mit mond az ige? Dániel, és nem csak Dániel, hanem a történet szerint Sidrák, Misák, Abednégó is eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg az életét. Nem, ők akkor is hűek maradnak Istenhez. Ebben a nehéz helyzetben pedig könnyebb lett volna nem ezt tenni. Könnyebb lett volna belesimulni a mostani hatalomnak a játékába. Nem baj az, valahogy bírjuk ki. De ők nem ezt tették, hanem eltökélték a szívükben. Ez a könnyebb eltökélni, és sokkal nehezebb ezt megvalósítani. Hányszor tökéltünk már el dolgokat, hányszor döntöttünk el dolgokat, már pedig végig csináljuk is, hányszor álltunk meg, hányszor adtuk föl, mert nem könnyű ez. De ezek a fiatalok eltökélték, és kérték az udvarmestertől, hogy legyen ebben segítségükre, és ebben is hittel indultak el. Mi volt számukra a erő? Mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által, és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Ebből táplálkoztak. Azokból a régi történetekből, amiket ők is ismertek. Izrael prófétáinak, Izrael hithőseinek az életéből merítettek, abból az igéből, ami tele van bátorítással és tele van vigasztalással. Ez az, ami őket megtartotta, és amiért mertek elindulni ezen az úton. Persze benne volt az is, hogy Isten nem hallgatja meg őket, de ők bíztak ebben. Ugye később ki is mondta a három ifjú, hogy király, képes az Úr megtartani bennünket, és még az égő kemencéből is kihozni. Tehát, hogy őket ez éltette, ebben bíztak azokba az ígéretekbe, amiket Isten régen adott az ő népének, amit megtapasztaltak az elődei. De ha most nem is tenné, mi akkor is az ő útján járunk. És azt látjuk, hogy Isten melléjük állt. Erősek voltak, de hogy voltak erősek? Csak arról van szó, hogy mertek bízni az Isten ígéretében, és mertek elindulni. És a történet arról szól, hogy Isten meghallgatta őket. És nem csak abban, hogy kegyes volt hozzájuk ez az ember, aki engedte, hogy ne fertőztessék meg magukat, hanem az írások vigasztalása által, az Isten igéje és az Isten hatalma, amit kaptak az Istentől, mert kaptak, készítette őket arra, hogy a legjobbak legyenek. És ez olyan megdöbbentő dolog, vagy olyan örömteli dolog, inkább azt mondhatjuk, hogy ezek a fiatalok, ezek nem csak abban látták meg az Isten hatalmát, hogy még azon a zöldség féléken való étel is elég volt a számukra, és szép kerekek lettek, és piros posgásak, hanem arról szól az ige, hogy közben pedig a lelküket is megerősítette, persze nem a zöldség, hanem az Istenben való hit. Mert mindvégig e körül forogtak a békességes tűrés által és az írásoknak a vigasztalása által. Mindvégig ott csültek az Isten szívén. Azokon a gondolatokon, amiket megtanultak, ami ott volt a szívükben, mert valószínűleg nem adták nekik oda az írásokat, de amit megtanultak, az mind erősítette őket, és ők egymást is erősítették. Látjuk aztán később a történetben, hogy hogyan kérte Dániel, hogy imádkozzanak érte, hogyan bátorították egymást, zsoltárokat énekelve, vagy nem tudom hogy, de hogy ez a bátorítás megmaradjon, és győzelemre vitte őket. Tartozunk mi erősek, hogy az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzuk. Tartozunk mi azzal, hogy egymás terhét hordozzuk, és ez nem csak abban áll, hogy ha beteg valaki, meglátogatjuk, ebben is ehhez is elhívásra, erre is odaszárásra van szükség. És ebben is láthatjuk azt, amit Isten nekünk adott, felelősséget. De van egy sokkal hosszabb távú felelősségünk. Ez pedig az, hogy hogyan adunk példát az életünkben, úgy, ahogy ez a négy ifjú tette. Persze valószínű, hogy rólunk nem fognak majd beszélni néhány ezer év múlva úgy, mint Sidrákról, Misákról és Abednégóról. De ahogy mi ma beszélünk, ahogy említettem az előbb Barzó Pali bácsiról, vagy beszélünk olyan emberekről, akik itt álltak a gyülekezetben, és lehet, hogy csak két nemzedéknyi ideig beszélünk róla. Utána elfelejtjük, mert már nem fognak emlékezni rá, már az unokák sem. De lehet, hogy egy nemzedéknek, vagy két nemzedéknek mi még lehetünk ilyen módon segítői, a terhének a hordozói. Mert ez erre hívott el bennünket Isten. Hordozni a másik terhét úgy, hogy látva a mi életünket, látva a mi harcainkat, látva a mi győzelmeinket, és látva azt, hogy Isten hogyan vezettet bennünket, talán ők is elindulnak ezen az úton. Ezt értette meg a négy ifjú. Nem csak arról van szó, hogy milyen lesz az én életem, és nem csak arról van szó, hogy valahogy éljük túl a hétköznapokat, valahogy megmaradjunk, hanem arról is, hogy amit átadhatunk másoknak, ahogy a mások terhét hordozzuk. Persze nem kell erre úgy gondolni, mert gondolom, hogy annak idén Dávid sem így gondolt erre, hogy majd egyszer itt a Besenyei téri kápolnában majd fognak rólam beszélni. Nem gondolt erre. Sőt, arra sem gondolt, hogy erre fog valaki emlékezni, vagy talán valakik, vagy talán senki. Nem így gondolt, hanem csak tette a dolgát. Tette azt, amit Isten neki bátorításként és feladatnak adott. És ez jelentheti nekünk ma a bátorítást. Az írások vigasztalása, a békesség és tűrés által reménységünk lehet. Hát ezt a reménységet adjuk át mi is. Ebben a reménységben éljünk mi is. És talán gyermekeink, unokáink, vagy még talán a dédunokáink valamit ebből megtapasztalnak. És elindulnak azon a keskeny úton, ahol megtalálják ők is a megváltót, és megértik Istennek a szeretetét. Hát kívánom, hogy éljük át mindannyian ezt, és lássuk ennek a felelősségét. Egymás terhét hordozzátok, vagy így, vagy úgy, de arra hív bennünket Isten, hogy így töltsük be az ő törvényét. Hát